153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Váci Marianna, történelem angol szakos tanárnője a Szilágyi Áron Gimnáziumnak. Köszöntelek nagy szeretettel.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, Ági.
Megszokhatták már, hogy elég sokszor adunk hírt a Szilágyi Gimnázium keretein belül Erasmus, vagy diák, vagy csereutazásról, vagy tanári mobilitásról. Marian, te már nyilatkoztál is ezen keretben, jól emlékszem, kétszer is. És most ismét Erasmus utazáson vettél részt, méghozzá egy nagyon gyönyörű városban. De mondd el magad, hol és milyen utazáson jártál nem régiben.
Igen, az iskolánk Erasmus pályázatának keretében ismételten részt vehettem egy tanár továbbképzésen, és ennek a helyszíne Róma volt, az örökváros.
És hogy nem is akármilyen időpontban zajlott mindez.
Igen, mert természetesen azt is figyelembe kellett vennem az időpont választásnál, hogy minél kevesebbet essek ki a tanításból, úgyhogy a tavaszi szünet első felében töltöttem ezt az egy hetet Rómában, ami tulajdonképpen a nagy hét volt.
Hát el sem tudom képzelni, tehát még tévén keresztül is, ugye nagy héten a pápa, és hát azok a gyönyörű misék és spirituális vallási alkalmak. Mit érzékeltél ebből, mielőtt belecsapunk nyilván a tanár továbbképzésbe?
Igen, ez jó kérdés, mert amikor készültem lelkileg arra, hogy egy hetet Rómában töltök, és ezt próbáltam persze a nagy hétre helyezni.
Tehát ez direkt volt?
Nem volt direkt, csak amikor rájöttem, hogy ez a kettő, ez így együtt lesz, hát természetesen gyorsan rájöttem, hiszen húsvét előtt az a nagy hét, akkor én is úgy képzeltem el itthon, hogy biztosan meg fogom érezni ennek a hangulatát Rómában. Hát el kell, hogy mondjam, hogy nem sokat éreztem ebből. Miért nem? Hát azért, mert Róma egy hatalmas kulturális örökséggel rendelkező világváros, rengeteg a turista világ minden pontjáról. Természetesen a turisták nagy része az ókori romokat, illetve az ókori kincseket akarja megnézni. Tehát, hogyha valaki át akarja érezni a keresztény világnak a légkörét, vagy a csodáit, vagy akár a nagy hétnek át akarta érezni a különleges pillanatait, akkor be kellett, hogy menjen Róma 900, több mint 900 templomának az egyikébe, tehát katolikus templomban, mert igazán a templom falai között érezhettük át azt, hogy mit is jelent a húsvétre való készülődés. Persze én nem vagyok katolikus, de úgy gondoltam, hogy azért így az egyetemes kereszténység keretében azért jó ezt így az ökumenész szellemében átélni ezt is.
Külön terület a Vatikán Rómán belül. Jártál le ott belül?
Igen, igen, természetesen. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy attól függetlenül, hogy a Vatikán a világ legkisebb országa hivatalosan, de gyakorlatilag egy adott metró vonalnak az X-edik állomásán, ha az ember kiszáll, akkor ott van, megérkezik a Vatikán városba, és hát igen, de ez hivatalosan Vatikánvárosnak hívják, hivatalosan, igen, de tulajdonképpen, ha közigazgatásilag nézzük, akkor legkisebb országnak számít, tehát ezt így...
Ez nagyon érdekes dolog, hiszen egy nagy városnak a része egy ország, na ez is érdekes.
Igen, 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 igen. Most inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy Róma egyik legnagyobb látványossága a Vatikán Múzeum, illetve Vatikán Múzeumok, hogyha szó szerint lefordítjuk, és az, hogy mennyire népszerű ez a látványosság, arra bizonyíték az, hogyha valaki nem online rendeléssel foglal jegyet, akkor minimum 3 óra hosszat kell sorba állnia, vagy akár többet is, illetve hihetetlen gazdagsággal rendelkezik az a múzeum. Én úgy hallottam, hogy a világ leggazdagabb, 3. leggazdagabb kincsgyűjteménye található a vatikáni múzeumokban, és hát hihetetlen volt tényleg. Sikerült persze, mert Én online már 2 héttel korábban lefoglaltam a jegyet, úgyhogy gyakorlatilag viszonylag gyorsan sikerült bekerülni, bejutni a múzeumba.
Firenzében is az egyik híres múzeum, ugyanez a szisztém, ezt ajánljuk a hallgatóknak, a nagyvárosba hírességbe akarnak bekerülni, bizony online vegyenek már időben jegyet. Visszakanyarodva az Erasmusra és a tanár továbbképzésre, mi volt a témád, és mi volt a kurzusod?
Most egy nem szorosan a tanításhoz kapcsolódó kurzust választottam. A kurzus témája a stresszoldás, illetve a jól lét kezelése stratégiák tanároknak. Tehát ez inkább mentál higiénével kapcsolatos, de szerintem nagyon fontos szemléletet átadó kurzus volt.
Gondolom a választás nem véletlen, hiszen te szakmailag nagyon képzett vagy, számtalan, már akár Erasmus képzésen is voltál. Gondolom ezért választottad, vagy pedig nagyon látod az indokát a diákok között?
Több indokom is van, illetve több szempont miatt döntöttem így. Az egyik az az volt, hogy próbáltam egy olyan területet megközelíteni most, amivel még Erasmus tanár továbbképzés keretében nem foglalkoztam. Tehát érdekelt az, hogy egy nemzetközi, európai viszonylatban mi az, amit tanulhatok, illetve tanfolyamokon mindig egy több nemzetiségű csapatból áll össze a hallgatóság, ezért kíváncsi voltam, hogy európai viszonylatban tényleg a stresszkezeléssel, illetve különböző ilyen well-being, azaz ilyen jólét stratégiákkal hogyan állnak a tanárok, kinek milyen tapasztalata van, akár iskolában megvalósítható stratégiák, tapasztalatok vannak-e.
Milyen volt a csapat? Hány fős és milyen nemzetek gyűltek össze?
Ez egy kis csapat volt, kicsi és hatékony, 10 fő, 4 német kollega, 2 francia, 1 ciprusi, egyetlen férfi tanártárs ciprusi származású volt, illetve 3 voltunk magyarok.
Honnan érkeztek a magyar kollégák?
Az egyik kolléganő egész közelről, mert Bajáról, illetve a másik kolléganő pedig Egerből érkezett.
Hogyan állt össze a napi rendetek, illetve ki volt az oktató? Ugye ez is nagyon érdekes, hiszen maguk az oktatók is ugye Rómában olykor előfordul, nem biztos, hogy olasz.
Aminek én nagyon örültem, mint angol szakos, hogy a kurzusvezetőnk egy amerikai születésű, tehát anyanyelvi tanár volt, viszont helyismerettel is rendelkezett, illetve nagyon-nagyon nagy tudással, mert gyakorlatilag egy történelem professzorról van szó, aki másodállásban ennek a képzőnek is, a Europass képzőnek is dolgozik, és a témában, tehát ebben az adott témában is igen jártas.
Engem most hirtelen meglepett, tehát történelem professzor a well-being és a stresszoldás terén, háborúkat, tehát valahogy nem áll össze a fejembe a
Igen, valószínűleg azért nem, mert hogy nem tudod a hátterét. Nagyon sokat mesélt az amerikai rendszerről egyrészt ez a tanárnő, illetve...
Hol dolgozik aktívan?
Igen, aktívan Rómában az egyik egyetemen, most nem fogom tudni pontosan megmondani, de a pályáját nem így kezdte, tehát tanárként indult, de New York-i születésű, tehát New Yorkban kezdett el tanítani, és ott bizony mesélte, hogy pár évig egy olyan iskolában tanított, ahol abban az osztályban, ahol tanított, ott tulajdonképpen anyanyelvi, tehát angol anyanyelvű gyerek nem is volt tanuló. Igen, bevándorló, és hát mesélte, hogy nagyon sok problémás gyerek volt, nagyon sokrétűen kellett őket segíteni, tehát krízis helyzetek is voltak, úgyhogy ez első hallásra kicsit furcsa lehet ez a dolog, de igazából a pedagógiára kell visszavezetni, hogy azért sok olyan helyzetet látott, aztán persze később kint is tanított főiskolán, tehát sok olyan pedagógiai helyzetet látott, illetve a saját életében is adottak olyan helyzetek, amik miatt ő azért elkezdett érdeklődni a stresszoldás, illetve a well-being, a jólét felé.
Ha jól értem, akkor ő már tulajdonképpen Olaszországban élt. Az a sztereotípia az olaszokkal szemben, hogy egy ilyen vidám, nagyon oldott, tehát stresszoldásra talán a legkevésbé van szükségük, gondolnánk kívülről. Ez mennyire volt, jött át ő rajta, hogy hogy a saját életét is mondtad.
Igen, igen, hát ami érdekes, igaz, hogy most nem akarok olyan nagy képűnek hangozni, hogy egy hét után, illetve egy egyhetes ismeretség után én így konkrétan meg tudom fejteni az ő identitását, és egy korrekt képet tudok erről adni, de az biztos, hogy amerikai olaszként szerintem egy olyan nőt láthatunk magunk előtt, aki nagyon jókedvű, hihetetlen empatikus, és nagy tudással is rendelkezik, emellett pedig nagyon szeretett mesélni, úgyhogy szerintem ezek így ötvözöttek, egyrészt a magabiztosság, amit inkább az amerikaiakkal látunk, legalábbis filmekből biztosan.
Megfelelő önbizalom.
Igen, az önbizalom, akkor tényleg az, hogy látszott rajta, hogy nagyon szereti a tanítást.
Innen fogjuk folytatni, most jön egy kis zene. Váci Marian történelem angol szakos tanárnővel beszélgetünk tovább a Szilárdjáról református gimnáziumból, hiszen Erasmus utazáson járt az örök városban, Rómában, és hogy stresszoldás, well-being, jól lét témakörben miket tanult, erről fog nekünk mesélni, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, beszámolót. Váci Marianna a vendégem a Szilárdjáron református gimnáziumból, hiszen a húsvéti nagy hét alatt Rómában az örökvárosban járt Erasmus tanár továbbképzésen, ahol a stresszoldásról, well-being, jól létről tanulhatott. Nyilván egyrészt a saját szakmában, hogy hogyan tudjuk ezt elérni tanárként, illetve a diákok között hogyan tudjuk ezt segíteni a tanulás során, meg a diákok élete során. Hogyan állt össze a napirendetek? Ugye említetted, hogy 10 fő volt.
A napirendünk úgy állt össze, hogy 9:30-kor kezdtünk minden nap, és körülbelül 13:30-ig voltunk együtt. Egy nagy szünetet tartottunk, egy fél órás szünetet, és a csoport kicsi létszámából adódóan igazából legtöbbször beszélgettünk, tehát társalogtunk. Úgymond, ami most úgy jól is esett, hogy nem feltétlenül ilyen kooperatív módszerekkel dolgoztunk, talán a téma sem adta annyira ezt a módszert. Pontosabban mit is csináltunk? Szakirodalmat olvastunk, ezt átbeszéltük, akkor videókat néztünk, ezeket is átbeszéltük, megbeszéltük a saját tapasztalatainkat, ami egy kis csoportban nagyon jól működik, és itt is rendkívül jól működött. És talán ennyi, ez a legfontosabb, hogy egy nagyon jó működő kis közösségként átbeszéltük tulajdonképpen a különböző országokban jellemző adott témakörrel kapcsolatos állapotokat.
Milyen témákon mentetek át? Tehát nézzük most sorba a tartalmakat, hiszen azt gondolom, hogy magára, erre a témára, a stresszoldásra és a well-beingre nagy szüksége van mindenkinek, lett légyen esetleg már nem diák, és nem tanár az illető. Hát, ha tudnunk belőle, illetve tudnak belőle meríteni a hallgatók is.
Igen, az 5 napból, hiszen hétközben tanultunk, a szombati nap az a kirándulós nap volt, tehát az 5 napból 3 napot igazából elmélettel töltöttük. Az első nap körbejártuk azt, hogy mit is jelent a stressz, és lehet, hogy a hallgatók közül sem tudják sokan, hogy a stressz, igazából beszélhetünk pozitív stresszről is, tehát nem csak negatív stresszről. Szóval körbejártuk a stresszt, mint fogalmat, különböző faktorokat, mi az, ami befolyásolja, és amit leszűkítettünk ebben a témában, az iskolai stressz, hogy mi az, ami okozza. Az iskolában a pedagógusok számára a stressz, milyen stressz források vannak, és érdekes volt számomra, hogy attól függetlenül, hogy más országokból jöttünk, az alapvető stresszforrások, illetve akár a stresszkezelési módszerek, vagy a problémák, azok nagyon-nagyon hasonlóak voltak. Igen, ez nagyon érdekes volt. A továbbiakban foglalkoztunk olyannal, hogy konkrétan a kiégés hogyan jelenik meg a mi szakmánkban, és beszéltünk egy olyan dologról is, ami szerencsére talán Magyarországon még nem jellemző, de például azért akár Európában is, Nyugat-Európában is adódhattak már olyan helyzetek, akár a bevándorlással kapcsolatosan, vagy akár valami terrorhelyzetből kifolyólag, hogy mit tegyünk egy igazi katasztrófa helyzetben. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert van egy ilyen hét, tehát a stressz elsősegély nyújtásának, elsősegély kezelésének van 7 lépcsője, és hát érdekes volt ebbe is egy kicsit belekukkantani, de itt persze olyan krízis helyzetre kell gondolnunk, hogyha esetleg akár egy katasztrófa, egy természeti katasztrófa történik, vagy ne adj Isten, egy bombariadó van, egy komoly testépséget fenyegető helyzet van egy iskolában. Ezen úgy elgondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt lassan majd nekünk is tanulmányozni kell, hogy hogyan kell ilyen helyzetekben viselkedni, de ez egy érdekes dolog volt. Aztán beszéltünk a tanárok életében és a diákok életében is a digitális detoxnak, az a digitális detoxikáció, digitális mérgezésnek az elkerüléséről, tehát a detox, ugye a detox, az alkoholmérgezésből, ez itt azért a hallgatók is tudják, hogy miről van szó. Szóval ez egy angol kifejezés, szakirodalomban így nevezik, hogy digital detox. Ez azt jelenti, hogy tudatosan próbálunk arra törekedni, hogy kizárjuk minél inkább a digitális eszközöket, hát a mindennapjainkból. Ez leginkább abban nyilvánulhat meg, hogy tudatosan például a napunkat nem azzal kezdjük, hogy rögtön a mobiltelefonunk után nyúlunk, vagy a képernyő időt, bármilyen képernyő előtt töltött időt lecsökkentjük. Ez szerintem a fiatalabb hallgatók már biztosan hallották, valószínűleg az iskolában is beszéltek már erről, tehát ennek a fontosságáról is beszéltek.
Én megmondom őszintén, hogy én informatikát tanítok, de konkrétan ebből a kifejezéssel még így nem találkoztam, tehát mégis azért hoztál újat Rómából. Ez a detox, ez egy nagyon érdekes dolog, és valóban nincs más út, tehát egész egyszerűen kell olyan időszakokat teremteni, amikor nem engedjük.
Igen, ez érdekes volt, mert egyrészt azért volt érdekes sokszor a beszédtéma, mert hogy hát én már nem a fiatalabb pedagógusok táborát erősítem. Ezt egy kicsit furcsa volt így megélnem, hogy akár 20 évvel fiatalabb kolléganő is ülhet, és ült is a kis csoportban a partnerek között. Tehát furcsa volt például, amikor erről beszélgettünk, erről a digitális megtisztulás, vagy nem tudom pontosan hogyan, kihozanodásról, igen, akkor erről beszélgettünk. Érdekes volt azt elmondanom nekem, hogy például nekem ez nem nehéz, hiszen én az életemnek mondhatom azt, hogy a nagyobb részét nem úgy töltöttem, hogy ezekkel az eszközökkel foglalatoskodtam, illetve a mai napig nem gondolom azt, hogy nincs olyan terület, amit esetleg, nincs olyan eszköz, amit ne tudnék pótolni. Viszont a fiatalabb generáció, én szerintem már olyan 30 éves korosztály, ők viszont már nehezebb helyzetben vannak, amikor ezt kell végig gondolni, hogy hogyan is tudják egészséges sebbé tenni a napi rendjüket azáltal, hogy minél inkább ezeket a digitális eszközöket, ezeknek a tényleg a addiktív hatását kizárják, ez azért nem könnyű, viszont visszatérve az első gondolatomra, érdekes, hogy azért a generációk nem ugyanúgy élik meg ennek a digitális világnak a nyomását, és nyilván sokkal könnyebb nekünk azt mondani, hogy most akkor egy hétig nem használtam a mobiltelefonomat, mint hogyha én ezt most egy 15 évesnek mondanám.
Ez egészen biztos, nagyon érdekes jelenségnek voltam tanulja a családban, kisgyerekek születtek, és hát kifejezetten pont a detox kapcsán, hogy kevés inger, tehát hogy igyekezzenek, hogy akár kevés játék, vagy egyszínű szőnyeg, ne a százszínű szőnyeg, és hogy ez többé-kevésbé működik is, és hirtelen becsobbant így húsvét táján egy olyan játék, amelyik zenélt, mozgott, kerepelt ide-oda, tehát hogy kb. 8 fajta ingert, nagyon erős ingert adott le, és ahogy a két pici baba is nézte, hát szinte megzsibbadtak, megmerevettek. És úgy hirtelen fölvillant előttem, hogy ezek az okos eszközök annyi fajta, tényleg addiktív, izgalmas ingert küldenek ránk, hogy szinte végtelen a pszichénk meg a lelkünk. Úgyhogy olyan hirtelen nem sok időben ki is kapcsoltuk. Tehát, hogy ez olyan veszélyes ez a...
Igen. Amiről még beszélgettünk, és még miatt elfelejtem, azért szeretném ezt is mondani, hogy emlegette mindig a tanárnőnk, hogy egy paradigmaváltásban vagyunk igazából, és hogy mi lehet ennek a paradigmaváltásnak, ennek a nézőpontváltásnak az oka, és nagyon sokan a COVID-ra, tehát a COVID-ra vezetik ezt vissza, és hát láthatunk nagyon sok mindent, hogy miben van változás, mindenki érzi, hogy a tanítási módszerekben kellene változás, hiszen a gyerekek másképpen tanulnak, ahogy az előbb említette, az, hogy ki hogyan éli meg a különböző ingereket, ez is nagyon más. És az, hogy a eltérő generációk próbálják egymást tanítani, illetve próbálunk egymástól tanulni, ez nagyon-nagyon nehéz. És erről is beszéltünk, hogy mit tudunk tenni, hogyan kell ehhez, vagy mennyire kell nyitottnak lenni. Ez persze nagyon nehéz dolog, mert elgondolkodtam, hogy azért a COVID valószínűleg csak felgyorsította azt a folyamatot, ami már egyébként is elindult, és ezt szerintem mindenki tudja, hogy amikor online oktatásban voltunk, vagy amikor a home office-ban dolgoztak a felnőttek.
Hogy hányan benne maradtak.
Igen, vagy benne maradtak. Akkor tulajdonképpen egy olyan világot, egy olyan életmódot indítottunk el hipergyorsan, ami lehet, hogy enélkül a COVID nélkül, tehát a pandémia nélkül ez esetleg egy 10-15 év alatt következett volna be, és emiatt szerintem az élet számos területén, hát főleg itt az oktatásban, de biztos, hogy nagyon sok más területen is úgy padlót fogtunk rendesen, és szerintem most próbáljuk összeszedni magunkat, hogy megtaláljuk a módszereket, és nem könnyű, hiszen van egy csoport, a fiatalabb csoport, aki esetleg több generáció, tehát van olyan csoport, igen, akik esetleg nem annyira érzik ezt, hogy ez probléma lenne, vagy ez hogyan befolyásolja őket, hiszen ezt még nem látják. Tehát befolyásoltság is azért nem egyforma, és én úgy gondolom, hogy az idősebb generációnak, középkorú generációnak lenne a bölcsességére szükség ahhoz, hogy persze a fiatalabb generáció segítségével és a szülőgeneráció közreműködésével elérjünk egy olyan állapotot, ami fenntart egy élhető világot. Mert most nagyon sok jel mutat arra, hogy nem feltétlenül élünk egy élhető világban, és ennek nagyon sok hatását érzékeljük.
Abszolút egyetértek. Erről a témáról fogunk tovább beszélgetni, hiszen Váci Marianna, angol történelem szakos pedagógus a vendégem a Sziládiból, aki stresszoldás, well-being témakörben járt Erasmus tanár továbbképzésen helyszínileg Rómában. A probléma, amikről beszélünk, rendkívül égető, nagyon fájdalmas és nagyon veszélyes, úgyhogy folytatjuk zene után, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetés beszámolót. Partnerem Váci Marianna, angol történelem szakos pedagógus a Sziládiból. Rómában járt a nagy héten. Nagyon jól hangzik, de nem feltétlenül ebben a témában, hanem tanár továbbképzésen, stresszoldás, well-being témakörben. Ott tartottunk a beszélgetésben, hogy talán a COVID felgyorsította azt a folyamatot, hogy elképesztő digitális veszélyben vagyunk a számtalan előnye mellett, és főként mentálisan, pszichésen. Tehát a témakör, amiben te ott voltál, adj nekünk tanácsot. Milyen tanácsokat kaptatok? Ugye említetted, hogy a különböző generációk XY-alfa, XYZ-alfa másként élik meg, máshoz vannak szokva, nem jobb vagy rosszabb, egyszerűen más, de ilyen mértékű változások soha nem voltak a történelemben, hogy egymás után lévő generációk ennyire más közegben nőnek fel, és főként a közösség, a mentális egészség szempontjából. Kaptatok-e útmutatást? Ugye mondtad, hogy csökkenteni a képernyőidőt. Milyen más ötleteket kaptatok?
Igen, azzal indítanék, hogy azért a stresszoldás egy nagyon fontos, kiemelt témakör volt, és amiket itt az előbb említettünk, a digitális világ veszélyei, talán a legnagyobb veszély, az a stressz, ami felhalmozódik sokszor talán tudattalanul is, tehát akár egy fiatal, egy gyerek nem feltétlenül érzi meg rögtön azt, hogy egy olyan állapotot, egy olyan kondíciót épít ki magának, amiben egy stressz halmozódik, csak esetleg egy traumánál, egy krízis helyzetnél fog ez igazából kijönni, és ami nagyon fontos lenne, és szerintem nagyon sok szülő is érzi már ezt, és látja, hogy azért van jó pár olyan eszköz, amit nagyon egyszerűen mi is be tudunk vetni, és persze a tanítás során is be tudunk vetni. Az egyik az, hogy próbáljunk meg minél több időt a szabadban tölteni, a friss levegőn, és próbáljunk meg minél többet mozogni. Tehát a mozgás az egyik legjobb stresszlevezetés. Tehát itt kiemeltük azokat a módszereket, azokat az eszközöket, amivel bizony ki lehet vinni a diákokat a szabadba, vagy itt nem feltétlenül csak diákokról beszélek, hiszen a stresszoldás az egy univerzális téma, és aki esetleg most egy olyan élethelyzetben van, hogy stressz, a legegyszerűbb tényleg az, hogyha megpróbáljuk ezeket azokat a feszültséget okozó, igen, illetve generáló eszközöket, televíziót, rádiót, hírforrásokat kikapcsolni, és sétálni. Nagyon egyszerű örömforrásokat keresni, társaságot keresni, tehát ezt, amit még nem elég hangsúlyozni, és amit itt mi is hangsúlyoztunk, hogy bizony nagyon fontos a társaság szerepe, a barátok szerepe, tehát itt most egy iskolán belül a tanár-diák viszony. Ami még fontos, az a mindfulness, igen, ez szerintem már ismerősen csenghet sokaknak a fülében, de hogyha a nagyon-nagyon egyszerű oldalát szeretném bemutatni, akkor az lenne, hogy mindig az adott pillanatban próbáljunk meg élni, és az adott pillanatot próbáljuk meg átélni, és ne foglalkozzunk a múltnak a gyötrelmeivel, ne cipeljük a vállunkon, illetve ne aggódjunk azon, hogy mi fog bekövetkezni. Ez lehet, hogy most így nagyon könnyű mondani, vagy egyszerűnek tűnik, vagy olyannak, hogy rögtön elutasítással fordulunk e felé, de igazából mi azt látjuk, és én is azt látom, hogy ez egy nagyon fontos életszemlélet tud lenni, hogy igenis horgonyozzunk le annál, ami a jelen, és próbáljuk a jelent mindenféleképpen megélni, és ami nagyon fontos, és amiről beszéltünk egyébként így a tanítás kapcsán is, és német kollégák és francia kollégák is elmondták, hogy vannak olyan módszerek, amikkel a hála érzetet, illetve a hálát, a hálának a megélését fejlesztik a diákokkal. Ez is lehet, hogy most még így idegenül hangzik a szülőknek, és főleg úgy, hogyha nem egyházi iskolába járnak a diákok, de ezt így most így mondhatom, hogy kollégáim, a német-francia kollégák nem egyházi iskolában tanítottak, de elmondták, hogy kisgyerekeknél, tanításnál nagyon fontos az, hogy ezt az új generációt ráébresszük arra, hogy bizony a boldogságnak egy nagyon fontos forrása az, hogy a meglévő értékeinket, a meglévő örömökhöz hálával tudjunk fordulni, illetve meg tudjuk ezeket köszönni. És
nagyon érdekes gondolat valóban, mert a fejekben ez valahogy egy vallási dologhoz kötődik, a hálaadás.
Szerintem, ha van pszichiáter, pszichológus hallgató most itt velünk, akkor szerintem ez biztos, hogy ismerősen cseng. Hiszen a hála egy olyan pozitív érzés, ami abszolút rögtön kizárja a negatív érzéseket. És ha ezt így gyakorolni tudjuk, illetve gyakoroltatni tudjuk a gyerekekkel, vagy egész kicsi kortól így tudjuk nevelni, vagy ezt a példát tudjuk adni a gyerekeknek, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kis immunrendszer, mentális immunrendszer erősítő eszköz lesz.
Én nagyon sokszor gondolkodtam, most hirtelen a magam élete pörgött, mielőtt meséltél, hogy És sokszor azért is vagyunk, ugye a stressz mi egy ugrásra kész állapot, ugye tele vagyunk feszültséggel, mert valami megoldásra törekszünk, ugye ezért pozitív tulajdonképpen a stressz. A negatív, hogy nem mozogjuk ki, tehát nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy az első és legtermészetesebb, hogy ki kell mozogni magunkból, hiszen egy ugrásra kész állapot. És a hálával kapcsolatban az jutott eszembe, hogy pont, mert nagyon gyorsan élünk, nagyon pörög, nagyon sok feladat. Tehát én nekem nagyon sokszor vagy valamit megoldok, de nincs időm örülni, hálát adni, mert hogy már a következő feladaton, ami még nincs megoldva, tehát még nyilván szorong az ember, hogy hogy fog megvalósulni, és aztán én egyszer rájöttem, hogy ez egy lánc, hogy soha nem tudok hálás lenni, mert mindig már a következő feladaton pörgök, és amikor rájöttem, akkor nagyon szigorúan ráparancsoltam magam, hogy mindig lesz egy pici idő, ha 2 perc, akkor 2 perc, amíg hálás vagyok, és örülök a már meglévő, és már megvalósult jó dolgoknak. Ez egy végtelen fontos dolog.
Igen. Érdekes volt hallani az egyik német kolléganőtől, aki középiskolásokat tanít, hogy boldogságórákat tart. Itt Magyarországon is létezik ez a fajta szemlélet, illetve vannak boldogságórák, de így megmondom őszintén, én még konkrétan nem beszéltem senkivel, aki ilyen órákat tart, és ez a hölgy elmondta, hogy hogyan tartja ezeket az órákat, milyen szakirodalmat olvas, és ez Németország, tehát azért érdekes látni, hogy az, ami mindig is jelen volt, hogy mi picit a nyugattól elmaradva léteztünk, és próbáltuk behozni.
Milyen jó a németeknek, meg akik nálunk gazdagabb ország.
Igen, de én most nem feltétlenül ezt akarom mondani, nem erre gondoltam, hanem azt, hogy azért akár a kultúrában sokáig, tehát évtizedekig, akár évszázadokig is esetleg voltak azért különbségek, de most ezt azért mondom, hogy valószínűleg nálunk is majd erősödik az a szemlélet, amit már több helyen alkalmaznak, hogy igenis a mai világban sok olyan dologra tanítani kell a gyerekeket, ami korábban értelemszerű volt, vagy ami nem is, hogy értelemszerű volt, de természetes volt. Tehát az, hogy most igen, hogy most a boldogságod, hálát, igen, meg a hálát, hogy miért kell ezeket tanulni. Most itt kapcsolom össze a digitális világgal, és ezt a szülők is nagyon tudják, hogy meg a tanárok meg abszolút látják, tapasztalják a napban, mindennapokban, hogy egy mostani kisdiák nagyon sokszor nem tud várni, rögtön szeretne minden kérdésére választ kapni, nem türelmes a társaival, hiszen egy olyan világot lát a számítógépen keresztül, hogy egy gomnyomásra akár minden kívánsága teljesülhet. Persze ez virtuális térben van.
Valóságos térettől lassabb.
Igen, lassabb, tehát ezt a fajta sebességkülönbséget nem annyira érzik, tehát nem érzik azt, hogy nem fog minden rögtön teljesülni, nem lehetnek ők mindig a központban, és itt jön az, hogy bizony ennek a generációnak tanítani kell ezt, és tanítani kell, fejleszteni kell a szociális kompetenciát, itt kolléganőim nagyon komolyan próbálnak ezzel foglalkozni itt az iskolában, és igen, ehhez kell most nagyon nagy összefogás, és nyitottság, és erőfeszítés, igen, részünkről, meg biztos, hogy még sok-sok év el fog telni, amikor úgy érezzük már, hogy rendelkezünk azokkal a képességekkel, készségekkel, vagy eszközökkel, fel vagyunk vértezve, hogy igen, illetve, hogy egy egészséges generációt hagyunk majd magunk után.
Vagy éljünk velük, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy együtt éljünk well-being módon. Nagyon kevés időnk maradt a legemlékezetesebb pillanatok, kirándulások.
Igen, most összekötném azt, hogy stresszoldás is egy nagyvárosban, a navigálás és a különböző túlélési technikák. Tehát az, ami emlékezetes volt természetesen a tanfolyamon kívül, az Rómának a sokszínűsége és ez a hihetetlen látványosság, arzenál, amit kínál Róma, és azért elég sok mindent sikerült megnézni. Viszont hát azért a hétvégére éreztem én is azt, hogy azért sok volt, igen. Tehát, hogy azért nem csak a digitális ingerek fárasztják az embert, hanem bizony a természetes ingerek is fárasztatják. az ember, de összességében úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fejlesztő tud lenni egy ilyen, akár kihívásnak is tekinthető alkalom, tanfolyam, hiszen ez együtt jár a legtöbb esetben egy új városnak a felfedezésével is.
Akár a közlekedés az egyik legnagyobb kihívás, hát említetted is. Maria, nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót. Én kívánom, hogy ezt tud gyakorolni a saját életedben, a stresszoldást, a well-beinget, a jelenlétet, és hogy a diákoknak is tud átadni, hiszen nagyon nagy szükségünk van mindenre. Köszönöm a beszámolót.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Váci Maria Anna tanárnővel beszélgettünk, angol történelem szakos kollégával, a Sziládi Áron Református Gimnáziumból. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.